29 éve került sor arra megmozdulásra, amit mi egyesek forradalomnak, mások pucsnak neveznek, de mindenképpen lezajlott a rendszerváltás Romániában. Ez 29 évig kimondani is sok, azóta már az akkor született gyerekek, most már 29, lassan 30 évesek, tehát életfelnőtté váltak, és gondoljunk bele, hogy a két világháború időszakának megfelelő évmennyiségről beszélünk, tehát a nagy történelemben 30 év az nem egy hosszú időszak, de ilyen kis történetünkben, történelemben viszont már azt mondhatjuk, hogy egy nagyon tetemes évet magam mögött tudó időszak. Egy olyan időintervallum, amely alapján már néhány következet is le is vonhatunk akár az elmúlt 29-30 évről. Egy nagyon mély pontban levő országról beszélhettünk 1989-ben. A térség legmélyebb gazdasági és politikai válságában levő ország volt Románia. Azt hiszem, hogy azt is elmondhatjuk most már, hogy a leginkább a rendszert eltoló pártvezetésről beszélhetünk 89-ben. Ezt mindezt azért mondom, mert az újjáépítésnek egyik meghatározó tényezője volt az, hogy milyen pontról indulunk. Tehát mondjuk, amikor Magyarország a kádárista reformok szintjéről indult a rendszerváltás során, nem került sor fegyveres, vagy véres, vagy halálos áldozattal járó rendszerváltó történésekre, hanem egy politikai alkú során jött létre ez. Romániában olyan mélyen gyökerezett a diktatúra, hogy erről szó sem lehetett, és ez már is meghatározta az újjáépítés egyik mikéntjét, egyik útját, hisz több tízezerre tehető azon emberek, személyek száma, akik mindenféle szempontból érintve voltak, és működtették azt a diktatúrát, amit a Ceausescu diktatúrának nevezünk, és számolni kellett, és számoltunk is azzal, hogy ez a nagyon erős politikai, gazdasági és a katonai elitben is helyet kapó réteg menteni fogja a menthetőt, és a rendszerváltást úgy próbálja majd levezényelni, vagy túlélni, kinek milyen szerep jutott, hogy ezeket az érdekeit, gazdasági, politikai, társadalmi pozícióit, érdekeit megtartsa. Ez volt egyik jellemzője szerintem a rendszerváltásnak, meg az azt követő politikai életnek, és tudjuk azt, hogy a 90-es évek közepéig az utódpárt, az utódpárthoz kapcsolódó különböző érdekcsoportok, rétegek irányították a rendszerváltást, vagy határozták meg annak főbb menetét. Itt most gondolok arra, hogy az államosított tulajdonokat milyen ütemben szolgáltatták vissza, egyáltalán, hogy Románia milyen úton tért rá az európai útra. Egy másik meghatározó pont, pontosan az európai út, amit az előző mondatomban mondtam, szerintem meghatározó az ország jelenét és jövőjét tekintve az, hogy a bővítendő, az akkor bővítendő Európai Unió és az Észak-Atlanti Szövetséghez való csatlakozás mellett döntött az akkori román politikai elit. Ebben szerepet játszott a romániai magyarság képviselete is, akinek érdeke volt, elemi létérdeke, hogy az ország egy európai utat válasszon. Szerintem ez volt egy másik meghatározó pont, és egy újabb meghatározó pont pedig az, hogy geostratégiai szempontból az amerikai szövetséget választotta az ország, lévén a geostratégiai adottságaiból is, hisz Fekete-tengeri kijárat az Európai Unió legkeleti bástyája, nagyon jó stratégiai helyezkedéssel, és ezt az ország kihasználta, és mai napig használja ezt a pozícióját az Amerikai Egyesült Államokkal való kapcsolatában is. Ez egy meghatározó dolog. Meghatározó dolog volt az is véleményem szerint kisebbségi szempontból, hogy az uniós csatlakozás az Észak-Atlanti Szövetséghez való csatlakozás meghatározta azt az utat is, amit az erdélyi magyarságnak be kellett járnia. Más útja a véleményem szerint nem nagyon volt. Az, hogy a politikai integrációt válassza, tehát beilleszkedni az ország politikai életébe, és politikai pártot, érdekképviseleti szervezetet hozni létre, és ebben pedig részt venni és építeni különböző szinteken a közösséget, amilyen körülmények között lehet, vagy amilyen lehetőségek vannak erre. Ez egy másik pont, előleladtunk a pontokban. Másik meghatározó eleme ennek a rendszerváltásnak, hogy nagyon sok szempontból Románia felidézte, visszaidézte azt a politikai kulturális hagyományt, vagy politikai kultúrának azt a hagyományát, ami a két világháború között is jellemző volt, a politikai törésvonalak mellett a való megoszlás. A parlamenti rendszernek a mikéntje, ugye egy kétkamarás parlament, és van egy viszonylag mondjuk Magyarországhoz képest sokkal erősebb pozíciókkal bíró elnök, tehát ebben sokkal jobban hasonlít a két világháború közötti parlamentáris monarchia modelljére, mint mondjuk a magyar modell. Tehát ez is meghatározta, és napjainkban nagyon meghatározza az ország életét az államelnöki hivatal, a köré csoportosuló intézmények és a parlament közötti küzdelem. Ezt szerettem volna példázni. És egy másik jellemzője, amely szerintem a modern Romániára folyamatosan jellemző volt 1918-tól errefele, függetlenül attól, milyen rendszerben éltünk, a rendszerváltás után is, hogy kiépült az államnak az a struktúrája, az a szerkezete, vagy tovább működött pontosabban az a szerkezete, ami a parlament, vagy akár az államelnök fölött is nagy befolyással bír az ország életére, és mindig is így volt ez, és ez egy érdekessége, hogy ez egy más formában, demokratikus körülmények között, de csak működik. Ezt sokan néha enyhén túlozva a mély államnak is nevezik, itt a titkosszolgálati szervekre gondolok, meg különböző olyan intézményekre, amelyek függetlenül, hogy milyen rendszer van Romániában, léteznek, és az állam integritását célkitűzésként szemük előtt tartva működnek. Tehát ezek lennének azok az erőteljesebb vagy markánsabb pontok, amelyeket én kiemelnék az elmúlt 29 évre való tekintette. És megerősíteném, hogy szerintem gondoljunk bele abba, hogy tehát egy nagyon mély pontról indulunk, és az európai csatlakozás viszonylagos békét hoz az országra és a közösségre is. Ugyanakkor egy fontosabb jellemző, amivel már Románia együtt kell, hogy megküzdjön a többi kelet-európai állammal, illetve Európával és Nyugat-Európával és a világra jellemző folyamatokkal. Ez a globalizáció folyamata, amely ugye egyszerre érintette most már a térség minden országát. A migráció kérdése és az Európai Unió jövője lesz szerintem az elkövetkezendő időszak legmarkánsabb kérdése, hogy milyen Európát építünk az elkövetkezendőkben, és azt hiszem, hogy ez az ország számára egyik legnagyobb kihívás külpolitikai szinten, tehát hogy milyen Európának leszünk a részei, milyen Európához csatlakozunk, vagy maradunk milyen Európánál, milyen körülmények között. És a másik, ami véleményem szerint a belpolitikában nagyon fontos lehet és lesz, és ez is kapcsolódik a rendszerváltás sikertelenségéhez, vagy kudarcához, mert vannak kudarcos elemei, hogy hogyan tudja majd az ország ledolgozni azokat a társadalmi hátrányokat, amelyek felgyűltek nem az elmúlt kommunista rendszerben, hanem az elmúlt száz, vagy az elmúlt néhány száz évben Nyugat-Európához viszonyítva, hogyan zárkozik föl, tud-e társadalmi reformokat végrehajtani. Én azt hiszem, hogy az egy nagy kihívás lesz, hogy a fejlettebb városi régiók és a leszakadó félben levő rurális vidék, tehát falusi társadalom felzárkóztatása között hogyan fog majd Románia egyensúlyt találni, és ez mindez érvényes lesz hatványozottan az erdélyi magyarságra is. Összegezve azt mondom, hogy a rendszerváltásnak volt számos és van számos pozitív hozadéka, elkerülhetetlen az egy ilyen horderejű történelmi folyamatnál, hogy ne legyenek vesztesei, ne legyenek hátrányosan érintett rétegei, de én azt mondom, hogy a történelmi mérleget levonva kijelenthetjük, hogy inkább pozitív hozadékai vannak a rendszerváltásnak, egy másik világépítéséhez kezdhettünk hozzá, és folytathatjuk, és sokkal több minden van ránk bízva, a mi lehetőségeinkre, képességeinkre bízva, mint bármikor máskor a történelem folyamán.